győzelem vagy bosszúság kifejezéseiből. Abból, hogy az ellenfél mint visz haza egy ütést, megítéli, hogy üt-e még. A cselből kihívott lapot felismeri arról, milyen arckifejezése csapták az asztalra. Közönös vagy elejtett szó, egy véletlenül elhullajtott vagy megfordított kártya, s az azt kísérő aggodalmaskodó vagy gondtalan pillantás, a trükkök számolgatása, elrendezése, habozás, kabzsi mozdulat, nyugtalanság, látszólag intuitív érzékelése számára mind-mind a való helyzetről árulkodik. Az első két-három hívás után tisztában van vele, ki mit tart a kezében, s olyan halálos biztonsággal hívja ki lapjait, mintha a többiek mind kiterített lappal játszanának. Az elemző készséget ne tévesszük össze a találékonysággal, mert míg az analitikus elme szükségképpen találékony, sok találékony ember gyakran képtelen az elemzésre. A szerkesztő vagy kombináló készség, amelyben a találékonyság rendszerint megnyilatkozik, de amelynek a frenológusok szerint, azt hiszem, hogy ez a megállapításuk téves, az agyban, mint minden ősi képességnek külön központja van. Igen gyakran félkegyelműséggel határos embereken ütközik ki, ahogy ez lelki jelenségekkel foglalkozó íróknak már gyakran fel is tűnt. A találékonyság és az analitikai képesség közt nagyobb a különbség, mint a köznapi értelemben vett képzelet és a tulajdonképpeni képzelő erő között, pedig jellegzetes tulajdonságaiban milyen hasonló a kettő. Annyi tény, és ezt megállapíthatjuk, hogy a találékony embernek mindig van fantáziája, és a valódi képzelő erő mindig analitikus. Ennek a rövid fejtegetésnek szolgálja, mint egy magyarázatául, az alábbi történet. Az 1800-as évek egyikének tavaszát és nyara egy részét Párizsban töltöttem el. Ott megismerkedtem Monsieur C. Auguste Dupinnel. Igen kiváló, sőt, nagy hírű családgyermeke volt ez a fiatalember. De különböző sorscsapások olyan nyomorúságba döntötték, hogy feladta a harcot, visszavonult a társadalmi élettől, és meg sem kísérelte elvesztett vagyonát visszaszerezni. Hitelezői jóvoltából maradt egy kis pénzecskéje hajdani örökségéből, és ennek szűkös kamatából a legaprólékosabb beosztással elérdegélt. Lemondott minden felesleges kiadásról, csak egyetlen fényűzést engedett meg magának. Rajongott a könyvekért, és ezt a szenvedélyét Párizsban könnyen kielégíthette. A Montmartre utca egy homályos könyvesboltjában ismerkedtünk meg. A véletlen, hogy mindketten ugyanazt a ritka és fontos művet kerestük, közeli kapcsolatot teremtett közöttünk. Újra meg újra találkoztunk. Nagyon érdekelt családja rövid története, amelyet a franciákra, ha önmagukról beszélhetnek, oly jellemző nyíltsággal mesélt el nekem. Elámultam, hogy mit és mennyit olvasott. De különösképpen képzelő erejének vadláza és élénk frissessége hatott rám. Mint egy akkorban meghatározott célú kutatást folytattam Párizsban, úgy éltem, hogy az ilyen embertársasága számomra felbecsülhetetlen kincset jelent. Ezt nem is titkoltam előtte. A vége az lett, hogy arra az időre, amelyet Párizsban szándékoztam eltölteni, összeköltöztünk. És mert anyagiak dolgában valamivel jobban álltam, mint ő, beleegyezett, hogy én béreljek és rendezek be egy lakást, amely megfelel mindkettőnk furcsán mélabús kedélyének. Találtam is egy időrágta furaházikót, amely régóta lakatlan volt, bizonyos babonás hírverés következtében, amelyet mi nem firtattunk. A roskataglak a Faubourg Saint-Germain egyik félelső elhagyatott részén állt. Ha a világ tudta volna, milyen életet folytatunk az elhagyott házban. Bizonyosan azt mondja rólunk, hogy őrültek vagyunk, ha mindjárt ártalmatlan őrültek is. Magányunk tökéletes volt. Látogatót nem engedtünk be. Remeteségünk helyét még ismerőseim előtt is gondosan eltitkoltam. Dupin pedig már esztendők óta nem ismert senkit, és őt sem ismerte senki Párizsban. Csak magunknak éltünk. Barátomnak volt még egy bogara, mert mi másnak is nevezhetném. Magáért az éjszakáért szerelmes volt az éjszakába. És mint a többi különbségét, A legnagyobb lelki nyugalommal, minden meggondolás nélkül követtem ezt a fantasztikus szeszélyét is. Az éj sötét istenség nem részesíthetett kegyeiben egész nap, de mi magunk köré varázsoltuk jelenlétét. A hajnal első sugarainál már bezártuk otthonházunk nehéz ablaktábláit. Meggyújtottunk egy pár erősen beillatosított gyertyát, amelyekből kísérteties fény áradt. Így álomba ringattuk lelkünket. Olvastunk, írtunk, társalogtunk, ami csak az est harangszava nem figyelmeztetett, hogy leszállt a valódi éj. Kart karba öltve rögtön az utcára siettünk. Tovább folytattuk nappal megkezdett vitáinkat, vagy pedig minden cél és értelem nélkül kóboroltunk késő éjszakáig, hogy a népes város vad, fény és árnyék zuhatagában megtaláljuk azt a végtelen szellemi izgalmat, amelyet csak a nyugodt megfigyelés kelthet. Így kóborolva, önkéntelenül is hányszor kellett tudomásul bennem és megcsodálnom, bár ismerve gazdag szellemét, nem volt számomra váratlan, Dupin ritka analitikai tehetségét. Ő maga sem tagadta, hogy milyen örömet szerez neki ez a játék, és milyen nagy kedvét leli, ha nem is éppen kiteregetésében, de gyakorlásában. Halk visszafojtott nevetéssel disekedett, hogy a legtöbb ember úgy tűnik fel neki, mintha ablakot hordana a mellén.